Lukács evangéliumából olvasok, Lukács evangéliuma, 4. fejezet, 31. versétől a 37. versig. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Ach, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög oda vetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. A felolvasott igében olvashatunk egy megszállott emberről. És sokan úgy gondolják, hogy még teológián is tanítják, hogy ez csak a Biblia időben, Jézus idejében történhetett meg, hogy egy embert a gonosz lélek megszállt, és ki kellett belőle űzni a démont, az ördögi lelket. Ez akkor időben volt így, ma már nincs ilyen. Hát ez a 21. századunk problémája, hogy dehogy nem van ilyen. Létezik ma is ilyen, hogy egy ördögi lélek, vagy nem is egy, hanem több is, lakozást vesz egy embernek a testében. Mint ahogyan az emberi testben a szent lélek be tud költözni, és tud ott élni, és átérheti ezt a belső, drága közösséget egy hív ember, hogy Isten lelke bennem él, és megajándékoz engem, ugyanúgy a mi testünkben a gonosz lélek is be tud költözni, és lakozást tud venni, csak az nem ajándékokat fog osztogatni, hanem egészen mást. Ebben a történetben kiderül az, hogy mikor derül ez ki. Mert nem biztos, hogy láthatóvá válik egy ember életében az, hogy benne gonosz lélek van. Lehet úgy elérdegélni ezen a világon, hogy senki észre nem veszi. Természetesen, hogyha már egy emberben sok gonosz lélek vesz lakozást, akkor ott már megnyilvánul, ez már olyan cselekedetekben is, mint a gadarai megszállottnál, hogy nem is tudott az emberek közösségében élni, kivitték, azt ott megláncolták. Vagy esetleg, amikor az apuka viszi a gyermekét, a fiát, és azt mondja, hogy néha tűzbe veti, meg vízbe veti, tehát ott egyértelműen megnyilvánul, hogy ott még nagyobb a probléma, ott már több mindenki lakozás vett abban a fiúnak a testében. De ha talán csak egy-kettő, vagy nem olyan sok lélek vesz lakozás, gonosz lélek egy emberben, nem biztos, hogy megnyilvánul. Ez az ige elárulja azt, hogy mikor nyilvánul ez meg. Akkor, amikor hatalmasan hirdetve van Isten igéje. Nem tud csendben maradni, fölkiáltad az ember, megszólal, nem ő, hanem a benne lakozó lélek szólal meg, és használja annak az embernek a nyelvét. És fölkiált, hogy mi közünk hozzád, Jézus Krisztus. Úgy néz ki, hogy nem egyedül volt. Ezért is szólal meg többet számban. De eddig kibírta, és lehet, hogy a többiek sem tudták azt, hogy itt valami gond van ennek az embernek az életében. Ebben a történetben láthatjuk ezt a két erőnek az összeütközését. Jézus ereje és a démoni erőnek a harca. Nézzétek meg a Bibliában, Lukács evangéliumának a 4. fejezete tele van ezzel. Az első, amit olvasunk, hogy Jézusra a Szentlélek száll rá, hogy a isteni lélek munkálkodik benne, így kezdődik a fejezet, hogy Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására pusztában tartózkodott. Aztán a 14. versben olvassuk ebben a fejezetben, hogy Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a hír az egész környéken. Majd ott a zsinagógában kinyitja az írást, és megint Isten szent lelkéről beszél, hogy az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek. És aztán kinyilvánítja, hogy beteljesedett az írás a fületek hallatára. Tehát Jézus életében azt látjuk, hogy Isten is szent lélekkel van megáldva, betelve, és így munkálkodik, így hirdeti az evangéliumot. És így szabadítja meg a betegeket, a megszállottakat. De ha nézzük ezt a fejezetet, akkor nem csak Isten szent lelkéről és Jézus erejéről olvasunk, hanem ott az ördögi megnyilvánulásokról is. Hiszen mivel kezdődik a 4. fejezet? Pusztában van Jézus, és a sátán egy hadjáratot indít ellene. Megtámadja, megkísérti, még 40 napig ott van a pusztában, majd 40 nap után még nagyobb erővel támadja őt, hogy elbuktassa, hogy az engedetlenség útjára terelje Jézust. Nem sikerül. Jézus győz. Aztán most Jézus támad. Őt támadták meg, most ő támadja meg a sötét hatalmat. Hirdeti az evangéliumot, jönnek a betegek, és meggyógyítja őket, jön itt az a megszállott ember, és ő belőle is kiűzi a ördögi lelket, és még ennek a fejezetnek a legvégén úgy szintén olvassuk azt, hogy sok emberből kiment az ördög, és kiáltozták, hogy te vagy az Isten fia. De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Tehát látjuk ezt a nagy összecsapást, amit itt a 4. fejezetben olvashatunk, és tapasztalhatjuk életünkben is. Hogy jön a kísértő, a gonosz, és valami rosszra rá akar téged venni. Nekünk ilyenkor védekeznünk kell. Jön a támadásaival, és az embernek védnie kell a szívét, az életét, a fehér ruháját, és nem tudjuk ezt máshogyan győzedelmesen megvívni, mintha Jézust hívott segítségül. Aztán módunkban áll az is, hogy támadjunk. Mert itt a hívember nem csak arra van, hogy védjük magunkat, a mi szívünket, életünket, hanem föl vagyunk arra is hatalmazva, hogy támadjál te is a sötét hatalom ellen, a sátán erői ellen. Hogyan? Hát úgy, mint itt ebben a fejezetben le van írva, hogy tette ezt Jézus? Hirdette Szentlélek felkenésével az evangéliumot, a betegekhez odament és ugye gyújtotta őket, hatalmas igei hirdetést tartott a zsinagógába, hogy elámélkodtak, hogy milyen erővel és hatalommal nyilvánul meg, és tette ezeket a dolgokat, és amikor te is az életedben bizonyságot teszel egy munkatársadnak, te akkor támadod a sötét hatalmat. Mert mit akarsz? A sötét birodalomból kimenteni azt az embert, a sátáni fogságból, és átvinni a világosság országába, Isten országába. Márpedig ez azt jelenti, hogy beavatkozol egy országnak a hatalmi rendszerébe, mert onnan valakit ki akarsz menteni, aki oda tartozik, akié, és át akarod vinni egy másik királynak a szolgálatába. Ez pedig határátlépés. Ez támadás. Akkor is, amikor imádkozol valakiért, és könyörögsz, mert esetleg beteg, hogy az Úr gyógyítsa meg. Hát a sátán éppen nem akarja. Hát ő hozta minden rosszat az életében, te meg elkezdel imádkozni érte. Ez is támadás. Tehát életünkben mi nem csak a kísértés ellen védekezni tudunk, hanem tudunk támadni is. Vannak olyan eszközeink, az ige kardja is, amivel tudunk támadni, és tudunk Isten erejével, Isten szent lelkének erejével, az ige erejével is embereket meggyőzni, hirdetni az evangéliumot, emberekért imádkozni, könyörögni, mint ahogyan Péter rég is szólt a Jézusnak, hogy hát a Péter anyósa beteg. Ugyanebben a fejezetben olvassuk, és Jézus jön és meggyógyítja őt. Ráparancsol a lázra. Hát mi általában a lázat csillapítani tudjuk, meg esetleg megkeresi az orvos a gyökérpontját, hogy miből adódott ez a láz. Jézus meg tudjátok, hova megy? Nem a testi dolgot akarja gyújtani, hanem ráparancsol a lázra, aki mögött áll a láz mögött, aki hozta ezt az egész betegséget, arra, azt utasítja a rendre, és így gyógyítja meg azt az embert. Mert minden betegség, minden baj, minden probléma, minden bűn a gonosztól ered. És Jézusnak hatalma van arra, hogy visszaszorítsa, rendre utasítsa, hogy legyőzze, és egy ember életében megszüntesse azokat a problémákat, amelyeket a sátán tud okozni a mi életünkben. Tehát ezt olvassuk itt, és Isten segítsen nekünk, hogy valami hasonlóképpen tudjunk cselekedni, mint az itt lévő emberek, hogy jöjjünk ahhoz a Jézushoz, aki győzött a kísértések fölött, aki győzött egy ember élete fölött, mert kiűzte az ördögöt, az ördögi lelket, aki győzött és meggyógyított embereket, és te is győzni fogod, ha őt kéred, bármilyen helyzetben is legyél benne. Bármit elkövettél is, az Isten az, aki győzelemre tud vezetni téged és engem is egyaránt. Tehát fuss ő hozzá, aki győzött ebben a fejezetben, aki győzött a Golgotán, és aki győzött a feltámadásával is, legyőzve az ördögi erőket. Azt olvassuk itt, hogy Jézus lement Kapernaumba, Galila egyik városába, és tanította őket szombaton. Ebben a fejezetben már ez a második alkalom, amikor arról olvasunk, hogy Jézus zsinagógába ment, ugyanis kiderül, hogy szombaton tanítja, és a ördögi messzállott ember is a zsinagógában van, tehát a zsinagógában tanított Jézus, és ott tette ezt a csodát. De a 30, vagyis a 4. fejezetnek az elején is olvassuk, hogy Názáretben, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Érdekes kifejezés van itt, szokása szerint. Eljött a szombat, és Jézus szokása szerint a zsinagógába ment. Lehet, hogy sokszor a pusztában volt, lehet, hogy sokszor a hajóból prédikált a parton lévő embereknek, de szombaton Jézus szokása szerint a zsinagógában van. És ezért olvasunk sokszor, hogy ott tanított, ott a meggörnyedt asszonynak is kiegyenesítette a hátát, mert Jézus szombaton templomba járt, mondjam most így. És ez számunkra azért egy tanítás, hogy Jézus fontosnak tartotta azt, hogy ő szombaton ment a zsinagógába. Mi fontosnak tartjuk-e, hogy vasárnap megyünk-e a templomba? Megyünk-e a gyülekezetbe? Amikor beszélgetek emberekkel, és megkérdezem tőlük, hogy hisz-e Istenben, akkor nem egyszer kapom azt a választ, hogy igen, hiszek. A következő kérdésem ilyenkor általában az, és hol gyakorolod ezt a hitedet? Melyik gyülekezetben? Melyik felekezetben? Na, akkor általában tátva marad a szája, és a következő válasz érkezik. Hát ő nem jár gyülekezetbe. Ő nem jár templomba. Akkor az a kérdésem ezután, akkor hogyan hiszel? A válasz ez, hát magam módján. Magam módján hiszek. Hát akkor fölmerül bennem, hogy ez hogy működik, maga módján. Mi ez? Hogy lehet ezt gyakorolni? Hát mondja, hogy nem kell ahhoz templomba menni, hogy az ember imádkozzon odahaza, vagy a kezébe vegye a Bibliát és olvassa. Mondjuk ezt már nagyon kevesen szokták mondani. Itt általában megáll a beszélgetés. De valaki ezt is mondja. Nem kell ahhoz templomba és gyülekezetbe menni, hogy én a magam által gyakorolt hitemet, az gyakoroljam. Hát elgondolkoztam ezen a héten, voltam Ica néninél, meglátogatva őt, és fölmerült ez a téma, hogy többen nem akarnak és nem szeretnek gyülekezetbe, meg templomba járni. És valahogy, ahogy beszélgettünk, úgy mondtam neki, hogy érdekes, hogy a másik oldalon ezt nem halljuk. Hiszen én nézett, hogy mire gondolok. Hát mondjuk, ha találkozok egy emberrel, és azt mondom neki, hogy te bulis vagy, szeretel bulizni? És akkor azt mondja, hogy igen, én bulizós ember vagyok. És hova szoktál járni? Még bulis helyre. Mi a te szórakozó helyed, ahol szívesen elmész bulizni? Én nem járok oda. Nem szoktam oda menni. Hát akkor mégis hogyan bulizol? Hát ugye magam módján. Mit jelent az? Hát otthon egyedül bekapcsolom a zenét, jó hangosra fölveszem, aztán bulizok. Hallottatok már ilyet? Én még nem. Az, hogy az ember meg fiatal berakja a füldugót vagy a fülest pontosabban, és hallgat valamit éppen a buszon vagy amikor megy a suliba, az egy dolog. De hogy úgy bulizok és úgy élek bulis életet, hogy közben én szórakozó helyre nem járok, én még ilyet nem nagyon hallottam. Viszont ezen az oldalon, a mi oldalunkon meg erre hivatkoznak. Hogy nem kell ahhoz gyülekezetbe járni, meg templomba járni, hogy én gyakoroljam a hitemet. Márpedig mind a kettő valamilyen szinten hasonló. Közösségben éljük meg a bulizást is, amit ugye azért nem szoktunk, és a hitünket is. Nézzétek meg Jézust, szokása szerint megy a templomba, megy a zsinagógába, és ott éli meg a hitéletet. Mert amikor az ember oda megy a gyülekezetben, nem csak egymással találkozunk, hanem találkozunk azzal, aki szokása szerint a templomba megy, aki ma is ide jött. Noha nem látjuk. De ha ketten vagy hárman az ő nevében együtt vagyunk, jelen van közöttünk. Tehát Jézus ezen a szokásán ma sem változtatott. Nagyon jól tudjuk, hogy Isten tegnap, ma és mindörökre ugyanaz. Tehát az a Jézus, aki járta a zsinagógát, az továbbra is járja azokat a helyeket, ahol összejönnek az ő nevében, akik felolvastak a Bibliából, Jézus jelen van és ott van. Tehát itt egészen érdekes módon találkozható Jézussal. Amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak feltámadása után, nincs ott valaki. Nem volt ott Tamás. Tamásnak külön Jézus még megjelent oda-haza? Nem. Akkor jelenik meg újra, amikor ugyanúgy össze voltak gyűlve a tanítványok, de most éppen Tamás is ott volt. És ott érik át, hogy milyen a feltámadt Jézussal találkozni. Természetesen odahaza átérhetjük, hogy milyen az egyéni csendességünkben imádkozni, és imádkozzál is. Milyen egyedül a kézbe venni a Bibliát, és imádkozni. Vagy odahaza együttesen a család kinyitja, és imádkozik, és Bibliát olvas. De a gyülekezetben valahogy mégis máshogyan éljük meg mindezt. Odaülünk egy 89 éves néni mellé, és megkérdezzük tőle, hogy tetszik lenni. És elmondja, hogy itt fáj, ott fáj, vagy amott fáj, vagy vizsgálat következik a jövő héten. Aztán a néni odafordul a fiatalhoz, aki ezt kérdezte tőle, és te hogy vagy, mert tudom, hogy január van, vizsgaidőszak. Túl vagy már minden vizsgádon? Nem vagyok még túl. Még jönnek a nehezebbje, jövő héten jön. Tetszene értem imádkozni? Igen. Én is imádkozok akkor a néniért. A vizsgálat miatt. Aztán eljönnek jövő héten megint a gyülekezetbe, lehet megint egymás mellé ülnek, és megint beszélgetnek, és meg tudják kérdezni azt, na, hogy tetszik most lenni? Milyen volt a vizsgálat? Vagy milyen volt a vizsga? És elmondják egymásnak. Hogyan tapasztalták meg Istent a vizsgálat folyamán, vagy hogyan tapasztalta meg a fiatal a vizsgaidőszakban, azon a vizsgán az Úr Jézus Krisztust. És lehet, hogy elkezdenek együttesen hálát adni. Ez a gyülekezet. Hogy beszélgetve, egymás terhét megoszva, egymásnak elmondva az, hogy mit éltem át, és ezért jó a baptista istentisztelet, hogy mondjam így, mert ki lehet állni, el lehet mondani itt mindenki előtt, de ha valakinek ez nem megy, akkor elmondhatja annak, aki a legközelebb áll hozzá a gyülekezetben. Mert annak szeretné megosztani. Akár az ima dolgait is, témáikat is, mert terheiket is, akár a hálaadását, akár az örömét. Milyen jó, hogy így találkozhatunk, és ebben a találkozásunkban találkozunk Jézussal is. Ezért azt akarja megerősíteni Isten a mi életünkben és szívünkben, legyen szokásod továbbra is, hogy gyülekezetben jársz. Mert Jézus az jönni fog. A szokása szerint itt lesz, és várni fog te rád. Jó ezt átélni, ezt megtapasztalni, hogy itt találkozhatunk a mindenható Istennel. Aztán azt olvassuk, hogy ebben a zsinagógában Jézus, ahova lement Kapernaumban, tanította őket szombaton, ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. Erővel és hatalommal tanít Jézus a zsinagógában. Szokták azt is kérdezni az emberek, hogy mindegy, melyik templomba megyünk, melyikbe járunk. Valaki azt mondja, hogy mindegy. Én azt mondom, nem mindegy. Miért? Hát ott, ahol a Krisztust hirdetik, oda menjél. Oda menjél, ahol Jézusról szó esik. Hát erre azt mondja mindenki, na tehát a keresztény gyülekezetben, hát Jézusról esik szó. Nem. Nem igaz. Oly sok igehirdetést hallottam már, ahol kimaradt a Golgotai kereszt, ahol kimaradt a kegyelem hirdetése, ahol még Jézus nevé sem ejtik ki, pedig keresztény gyülekezet lenne, és így prédikál annak lelkésze meg papja. Kerüld az ilyen helyet. És menj oda, ahol Krisztus prédikálják, mert abban van az erő. Ahol föl villan előtted, és föl ragyog előtted Isten szeretete, hogy mit tett érted Jézus, hogy mennyire szeret, hogy ma is meg akar szabadítani, gyógyítani, és ma is oda akar nyúlni a te életedhez, meg a bűneidhez, mert sokszor hallottam már olyan ige hirdetést is, hogy a bűnről sincs szó. Jó az nekünk? Se bűnről, se Jézusról. Hát akkor hol lesz itt a gyógyulás? Nem egyszer hallok keresztény gyülekezet prédikációi között olyat, mintha beülnék történelem órára. És a tanár tanít. Beszél. Elmond egy tudásanyagot, elmondja azt, hogy abban az 1800-as években mi történt, meg hogyan, és ilyen körülbelül a prédikáció is egy-egy lelkész ajkáról. Nem? Ismeret, tudásanyag továbbítása, erőtlenül, unalmasan. Miért jó az? Na erre mondom most nektek, hogy imádkozzatok azért, hogy én ne így prédikáljak. És az rajtatok is múlik, hogy hogy fogok prédikálni. Mert ha a lelkészért imádkoznak, hogy Uram, áld meg őt a te szent lelkednek erejével, hatalmával, bölcsességével, és a lelkész is imádkozik ezért, meg az ige hirdető is imádkozik ezért, akkor higgyétek el, hogy ott erővel és hatalommal fog megszólalni az Isten igéje. De ahol se a lelkész, meg se az ige hirdető, meg se a gyülekezet ezzel nem foglalkozik, lesz abban erő. Nézzétek meg, olyan erővel töltött Jézus, hogy féltette a démon az erejét, a hatalmát. Azért jöttél, hogy elpusztítsál bennünket? Megijed, megretten, nem tud csendben maradni. Reszket a démoni erő, mert Jézus erősen tanít. És érzi, hogy el fogja veszíteni ezt az embert. Itt bajba kerül. Eddig ő uralta, de most már nem tudja. Ott, ahol Jézusról prédikálnak, ott a sátáni felépítmények ledőlnek. Mert miért jött Jézus? Azért jött Jézus, hogy a sátán munkáját lerontsa. mondjuk így általánosan. De tudjátok, hogy hány Isten tiszteleten rontotta le már Jézus a sátán munkáját bennem? Ülök és hallgatok, és közben omlanak a falak, amit hétköznap a sátán úgy épített fölfele életemben. De megszólal az isteni ige, megszólal a testet öltött ige Jézus, és egyszer csak omlanak összefele. Teljesen az ember máshogyan kezd el gondolkodni, mint addig. Máshogyan megy el innen, mint ahogyan jött. Mert hatalommal megérinti a szívét az Isten igéje. És dőlnek a falak. És reszket a sátán. Emlékszek arra, amikor apukám elkezdte olvasni a Bibliát, és bizonyságot tett ott a munkahelyén, és már Biblia is volt a fiókjában, amelyet nyugodtan elővett, amikor kellett. És egyszer mondta az egyik embernek, hogy itt van, olvasd, odaadom neked. Azt mondja, amit a tüzes vasat tartott volna. Úgy hátrált az ember, hogy ő meg se érinti. Úgy félt tőle, a Bibliától. Pedig hát nem képfegyvert szegezett neki. Nem karddal ment neki apukám, hanem csak egyszerűen a Bibliát akarta volna kezébe adni. De úgy ment hátra, úgy hátrált. Úgy félt tőle. Isten igéjének ereje és hatalma van. És hidd el, hogy a te ajkadon is, ha imádkozol ezért, és a mi ajkunkon is azzá tud válni, és emberek tudnak megvigasztalódni, emberek tudnak megbátorodni, emberek életében hit fakadhat, és szűnhet a sötétség hatalma, és nőhet az Isten fényének a világossága benned. Ha kézbe veszed a Bibliát, ha kész vagy Jézushoz jönni, szűnik az ördögi hatalom, és reszket a sátán, mert Jézus ebben a fejezetben is egyértelműen ott a pusztában is, bármilyen helyzetet elolvasunk, mindenhol erősebb, mindenhol győzött. És győz a te életedben, és győzni tud a másik életében is. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És lerontotta itt ebben az esetben is. Amikor eszem ment a tanítványaival Jézus, és egy faluba akart betérni, hogy most már majd ott alszik, előre küldött néhány tanítványát, hogy készítsenek neki szállást, hát ha befogadják valahol, jöttek visszafele, és akkor mondják, hogy nem akarják, hogy bemenj a faluba, nem ad senki szállást. Akkor Jakab meg János azt mondja, akarod azt Jézus, hogy a égből tüzet kérjünk, hogy megemészd ezt a falut? És Jézus feléig fordul, és azt mondja, nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek. Ki az, aki rámutat erre? Jézus. És ha együtt jársz Jézussal, akkor ki az, aki rámutat, hogy itt most gonoszság van benned? Jézus. De ki az, aki meggyógyít? Ki az, aki megbocsát? Ki az, aki fölemel? Jézus. Mert nem elhajtja a tanítványait, hogy na, menjetek, ilyen lélek van bennetek, akkor ott kotródjatok mellőlem, hanem ott megy velük együtt. Csak tanítja, tisztítja, szenteli az ő életüket. És ilyen hatalommal tudja ezt tenni életünkben, hogy szűnjön a sötétség hatalma, és egyre jobban erősödjen benned Isten fénye, Isten világossága. Ezt teszi Jézus. Itt ebben a történetben is. És nem bír szó nélkül, nem bírja ez a lélek ebben az emberben szó nélkül, hangosan felkiáltott, ha mi közünk hozzád, Názareti Jézus. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Mi közünk hozzád? Hát az ördögi léleknek semmi köze nem volt Jézushoz. Nem volt közösségben. Hiszen a bukott angyalok elűzettek már a mennyből. Nincs az Istennel közössége a sátánnak, az ördögi erőknek. Mi közünk hozzád? És mindazok az emberek, akiket uralja még a sátán, azoknak sincs semmi köze Istenhez. De milyen jó, hogyha benned az Isten szent lelke él, kimondhatod, közöm van Istenhez. Az én atyám, az ő családjába tartozom. Az ő lelke él bennem. Szoros közösségem van az Istennel. Van közöm hozzá. És nem azt mondjuk, hogy azért jött az Isten fia, hogy elpusztítson bennünket, hanem tudjuk, hogy azért jött az Isten a mi életünkben, hogy megmentsen, hogy üdvözítsen. Ugye mennyire ellentétes dolgot tud mondani a hív ember, a megtért ember. És te is mondhatod ezt, ha Istenben hiszel, hogy közöd van Istenhez, ami közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal, írja János a levelében. Közösségünk van. De nézzétek meg, egy nagyon érdekes dolog ez itt, ami Bibliában van, hogy azt mondja az ördögi lélek, hogy én tudom, ki vagy. Tehát tudja, de még sincs közössége vele. Hány ember van így? Sokszor vasárnapi iskolában is meg lehet ezt tapasztalni. A hívő gyerekek, a hívő szülők gyerekei tudnak mindent, de még nincs közösségük az Atyával. Sajnos ki kell mondani, hogy sok pap is van így, meg lelkész is. Megtanulta a teológiát, elvégezve, tudja, hogy mi van ebbe leírva. Nagy a tudása, még lehet nagyobb is, mint az enyém. Mégis azt kell kimondani rá, nincs közössége az Istennel. Tudja, de mi sincs közössége. Ugyanúgy, mint az ördögi léleknek. Ezért nem mindegy, hogy tudod, vagy közösséged van. Mert lehet elénekelni egy éneket, valamikor meg is mutatjuk egymásnak, ismered ezt az éneket? És akkor mondjuk, hogy ismerjük, tudjuk. Akár fejből is el tudjuk énekelni. De amikor eléneklem, akkor van közösségem az Istennel. Úgy énekelem, hogy a szívem is ott van. Hogy közösségbe kerülök az Istennel. Nem csak tudom az éneket, annak dallamát és annak szövegét. Lehet úgy egy Isten tisztelten és részt venni, hogy jaj, de jó, milyen jó információkat mondott a lelkész, vagy az ige hirdetője. Ezt jó betároljuk ide, az agysejteinkbe. Tudom. De ott, amikor hallottad az Isten igéjét, akkor közben neked kapcsolatod volt az Istennel? Kiáltottál hozzá? Megszólított a lélek? Megütötte a szívedet? Értetted, hogy az egy mondatot most neked mondta? Vagyis közösséged volt az ige hirdetés alatt az Istennel. Úgyhogy nem mindegy, hogy csak tudom, vagy pedig közösségem is van vele. Egy gyülekezet átélt az, hogy nincs közössége már Jézussal. Pedig hívő keresztény gyülekezet volt. Azt mondja Jézus, ott állok az ajtód előtt, és kopogok. Én akarok közösséget veled, de kiszorítottál az életedből. De én nem hátrálok meg, mert én szeretnék veled lenni. Kopogok nálad. Beengedsz? Ha igen, közösséged lesz velem, és együtt fogunk vacsorázni. Milyen jó, hogyha hallod ezeket a kopogtatásokat, mert Jézus sokszor kopogtat nálunk. Beengednél? Látom, hogy dönteni akarsz valamiben. Én is mondanék valamit. Meghallgatnál, és kopogtat Jézus. Vagy kopogtat, hogy én most nem úgy gondolom, ahogy te gondolod. Beengednéd engem, leülhetnék ott melletted, megbeszélhetnénk, hogy közösségünk legyen. És úgy tudjál dönteni, ahogyan én szeretném. Ő akar közösséget veled. Mi akarunk-e vele? Hogy kinyitjuk tárva az ajtót, és azt mondjuk, gyere Jézus, nem tudom, mit csináljak. Hogyan döntsek? Mit tegyek? De te tudod. Beszéljük már meg. És elmondja az ember a kérdéseit, és az Isten meg elmondja az ő válaszát. Lehet valamikor jóra gondoltál, és ő csak megerősíti. De valamikor egészen más az ő gondolata, meg a mi gondolatunk. Közösség vele. Azzal az Istennel, aki közösséget akarott a mennyben is veled, aki nem elpusztítani, hanem örök életre akar vinni téged, aki szeret bennünket, aki megoltalmazza ezt az embert, és nézzétek meg, úgy űzi ki belőle a démoni lelket, hogy azt olvassuk, hogy nem esett kár benne. Lukács, az orvos ezt fontosnak tartja. Nem esik kár benne. Úgy távozik el a lélek belőle, hogy kárt nem tett benne. Mert ő az, aki meg tud oltalmazni minden gonosz lélektől bennünket. Aki támad, aki kísért, aki bajt akar nekünk, és ehhez a Jézushoz futhatunk. És átélhetjük talán, hogy küzdünk ebben a világban, mert küzdelem folyik, de ha ő hozzá sietünk, győzelmet tapasztalhatunk meg. Ha ő hozzá jövünk a gyülekezetben is, megtapasztalhatjuk őt, mert ő itt van. Ha ő hozzá jövünk, akkor átélhetjük, hogy tanít bennünket, és a tanításának ereje által ledőlnek a gonosz falai életünkben, és nő a világosság, és szűnik a sötétség. Hadd fejezzem be azzal, hogy beszélgettem ezen a héten Jutka testvérnőnkkel, és ment kontrollvizsgálatra, ment egy kiértékelésre, és mondta, amikor éppen ment Debrecenbe, vagy vitte valaki, nem tudom, sűrű köd volt, és a nap is sütött, és valami ilyesmi volt az ő élete az elmúlt betegségben, hogy a nap ereje át akart ragyogni a sűrű köd homályon. Az együtt harcolt ez a kettő. A sűrű köd sem adta magát, de a nap sem adta magát. Hogy ilyen volt az ő élete, egy küzdelem a sötétség és a világosság között. Életünkben átéljük ezt. De tudjuk, hogy egyszer átragyog teljes mértékben Isten fénye életünkben. Minden homályon, minden sötétségen. Mert ő fog győzni. És ezzel a hittel mehetünk életünkben, hogy Isten győz bennem, győz bennünk, és diadalra vezet bennünket, élj a Pál, és ezért éppen hálát ad. Adj te is hittel hálát, hogy Isten győzni fog benned.